más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Ennek a műsornak, ha nagyon pontosak akartunk volna lenni, akkor június 28-án kellene elhangzania, mert akkor van egy évforduló, mégpedig az első világháború kitörésének 110. évfordulója. Kérdés, hogy tényleg ez volt-e az a pillanat, az a bizonyos szarajevói merénylet, igen, és ha az nem lett volna, nem lett volna első világháború. Nyilvánvaló, hogy a hatalmak, a nagy hatalmak közötti konfliktusok valamiért beértek akkor, amikor kirobbant ez a háború, ami szörnyű következményekkel járt. Sok szakértő még a mai napig is azt mondja, hogy az emberiség legvéresebb háborúja volt. Fogunk mondani számokat is ezzel kapcsolatban, nem a számok az érdekesek, hanem két dolog. Mi volt az eredője? Mi az, ami egy új világrend megszületését kikényszerítette egy háborúval, és mi lett az igazi következménye? És egy harmadik kérdés majd a beszélgetés végére szakértőinkkel, hogy ma hogyan viszonyulunk mi itt Közép-Európában és a világ, hiszen ez egy világháború volt, miközben mi nyilvánvaló elsősorban közép-európai szemlélettel, és nyilván Trianonra koncentrálva beszélünk állandóan erről az eseményről. Tehát ma erről lesz szó.
Más részről. Az első vendég
Révész Tamás történész, a Hunren Történettudományi Intézet, jól mondom, tudományos munkatársa. Mi ez a Hunren? Pontosan ez egy...
Hungarian Research Network, talán a hallgatók többsége még régen a Magyar Tudományos Akadémia.
Ja, akkor értjük, jó, otthon vagyunk. 9 millió katona halt meg ebben a háborúban, nem tudom mennyi volt a civil áldozatok száma, erre még rájött az oszmán birodalom iszonyatos népírtása, meg a fekete himlő, ugye, vagy a pestis, nem, a fekete himlő. A spanyol nátha járvány, már keveremén is elképesztő tövegek pusztultak el. Mindig azt mondja a civil ember, micsoda értelmetlen dolog, az ember önmagát pusztítja. Gavrilo Princip volt, aki két golyóval megöli a trónörökös házaspárt, az oka a háborúnak? Vagy csak az a csúcspont, ami már azt mondta ezután minden nagyhatalom, hogy most már egymásnak megyünk?
Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés szerintem a történészek számára, hiszen nehéz eldönteni, hogy a történelem mennyire determinisztikus bizonyos szempontból. Nyilván Gavrilo Principet nem lehet a háború okának nevezni, hiszen önmagában egy merénylet nem annyira meglepő a korabeli Európában, az ember belegondol. Nagyon sok, relatíve sok uralkodót esik áldozatul, vagy az uralkodóház tagjai különböző merényleteknek. De az volt az utolsó szikra, ami tulajdonképpen kirobbantotta a háborút. A háborút, aminek tulajdonképpen az eredőjét két, a legújabb szakirodalom általában két időpontra szokta visszavezetni. Az egyik 1871, ez tulajdonképpen az európai események szempontjából fontos, hogy ez a német egység létrejötte. Az a pillanat, amikor Európa közepén egy új domináns nagyhatalom jön létre, egy katonailag, politikailag és gazdaságilag nagyon erős hatalom, ami az addigi erőegyensúlyt, ami ugye valamikor a Vécsi kongresszus környékén alakul ki, azt lényegében felborítja Németország javára. És persze 1871-ben még egy dolog történik, ez az olasz egységnek tulajdonképpen az utolsó pillanat, amikor Róma része lesz Olaszországnak, és ezzel Dél-Európában is létrejön egy olyan állam, amelynek elég jelentős területi ambíciói vannak, elsősorban az Osztrák-Magyar Monarchiával szemben, de vannak gyarmati ambíciói az Oszmán Birodalommal szemben is. Ez az európai talán kiinduló pont, ahonnan elindulhatunk. És van egy globális kiinduló pont, mert az első világháború kapcsán szerintem nem csak Magyarországon, de egyébként Közép-Európában gyakran el szoktunk feledkezni arról, hogy ez egy globális háború volt. Tulajdonképpen persze lehet, hogy a vitatkozni, hogy mindig melyik az első globális háború, de mondjuk az első nagy, igazi globális háború volt, egy tényleges világháború.
Hát igen, Japán, Oszmán Birodalom, az Egyesült Államok, van, és az Európai Államok mindenkike. Több mint 50 ország részt vesz benne.
Sőt, Dél-Amerika csatlakozik például az Antant oldalán a háború végén. Tehát, hogy lényegében minden kontinensen, és domináns szereplők, domináns nem európai szereplők lépnek be. Tehát Japán, és különösen az Egyesült Államok szerepe, az nagyon-nagyon jelentős ebben a háborúban. És ebből a szempontból érdemes végiggondolni, hogy a másik fontos dátum az 1898, amikor két esemény történik. Az egyik az a spanyol-amerikai háborúnak a kitörése, ami tulajdonképpen Amerikát fölteszi a nemzetközi világpolitika térképére. Ez egy olyan háború, ahol az Egyesült Államok egyrészt megver egy európai, nem akkora nagy hatalma, de mégiscsak egy jelentős hatalmat, és az Amerikai Egyesült Államok gyarmatai lesznek, többek között Midway, vagy a Végsziget, vagy a Fülöp-szigetek, amire aztán egyébként később a második világháborúban tulajdonképpen belép a háborúba. tehát lényegében amerikai domináns katonai, gazdasági, politikai szereplővé válik globális szinten. És a másik fontos dátum az a francia-angol kiegyezés tulajdonképpen Szudánban. Tehát gyakran el szokták felejteni, hogy a 19. század nem egy német-angol vagy német-francia rivalizálásról szól hosszú távon, hanem tulajdonképpen egy angol-francia rivalizálásról a gyarmatokért. És ez ott akkor véget ér, amikor a Faszodai incidens végül is békésen elrendeződik, és tulajdonképpen Afrika gyarmatosítását soha nem torkol egy gyarmati háborúban, és ez tulajdonképpen előképe annak, hogy egy angol-francia szövetség létrejöjjön Oroszországgal, először egy francia-orosz, és aztán egy angol-francia-orosz szövetség létrejöjjön Németországgal szemben.
Akkor most indulása pillanatában, mikor kirobban 1914-ben a háború, kik állnak szembe? Mik a szövetségi viszonyok?
A két nagy szövetségi tömb közül az első központi hatalmak, amelynek kezdetben tagja Németország, illetve legszorosabb szövetség és az Osztrák-Magyar Monarchia, ennek része Magyarország is. Ez kapcsolódik, vagy csatlakozik később 1915-ben Törökország. Tulajdonképpen ez a központi rész, illetve Bulgária, bocsánat, ez a négy állam van együtt, egy csoportban, és velük szemben áll egy angol-francia-orosz szövetség, amihez aztán csatlakozik szintén 1915-ben Olaszország, mint legjelentősebb csatlakozó, majd 16-ban Románia. Tulajdonképpen ez a két nagy tömb áll egymással szemben, és a két nagy tömböt most borzasztóan leegyszerűsítve úgy lehetne jellemezni, hogy a döntő kérdés, és ami tulajdonképpen én azt gondolom, hogy Németország és a központi hatalmak döntőverességéhez végső soron vezet, az, hogy már a szárazföldön tulajdonképpen paritás van a két oldal között, mint a német hadsereg az nagyon erős, az orosz nagyon nagy számú, a francia viszonylag jól kiképzett, tehát hogy ott van tulajdonképpen egy egyensúly, de a tengeren nincs. Tehát az angol flotta az olyan mértékben dominálja a világtengereket, hogy lényegében a globális kereskedelmet az ellenőrzés alatt tudja tartani, és blokkád alá tudja venni ezeket a központi hatalmakat, lényegében kiveszi őket az akkor már bőven létező globális kereskedelmi ráncokból, aminek a végén többek között az lesz a következménye, hogy alapvetően élelmiszerhiány alakul ki, meg nyersanyaghiány alakul ki a központi hatalmak országaiban, és nem képesek pótolni azokat a nyersanyagveszteségeket, nem tudnak új szövetségi rendszereket létrehozni, mert egyszerűen bezárja őket ez a kontinensre.
Azt mondják, hogy ez az első legmagasabb technikai háború, ahol mindent kipróbálnak, repülőgépek vesznek részt a háborúban, nagy hatótávolságú tűzfegyvereket használ, bevetik a vegyi fegyvert már, és a többi, talán ettől is válik ilyen gyilkológéppé ez az egész.
Így van. Tulajdonképpen ez több szempontból is az első modern és totális háború abban az értelmében, hogy a résztvevő államok megpróbálják a teljes lakosság teljes mozgósítását végrehajtani, és ebbe beleértik többek között többé-kevésbé először a történelemben a nőknek a mozgósítását, elsősorban a hátországon, elsősorban az ipari termelésben. De ami jelentősen megváltoztatja magának a háborúnak a képét, az valóban a második ipari forradalomnak tulajdonképpen az a rendkívül sokféle találmánya vagy innovációja, ipari innovációja, ami lehetővé teszi a korábban elképzelhetetlen mértékű pusztítást a csatatéren. Ennek része többek között, tehát elsősorban a tüzérségnek az elképesztő fejlődése, tehát tulajdonképpen a robbanószereknek a fejlődése, de például a mérges gáznak a bevetése, vagy olyan innovációknak, amikre egyébként az ember nem szokott gondolni feltétlenül elsőre, hogy ez köze van a háborúhoz, de valójában nagyon-nagyon kvázi halálossá teszi a háborút. A vasút, ami lehetővé teszi, hogy nagyon-nagyon sok embert relatív rövid idő alatt nagyon messze el tudjanak juttatni. Vagy például ehhez hasonló innováció a távíró, ami lehetővé teszi azt, hogy kommunikáció jöjjön létre a front egyes pontjai között, a hírek nagyon gyorsan jussanak el egyik pontról a másikra, és ezeket mondjuk az egységeket el lehessen mozgatni A pontból B pontba. Tehát itt egy tényleg korábban példátlan mértékű háborús pusztítás zajlik ezeknek a technikai eszközöknek a segítségével, és tulajdonképpen bizonyos szempontból a későbbi pusztító háborúknak az előzménye is megvannak, például ugye a repülőgépeknek a megjelenése, akik ekkor még nem annyira halálos fegyverek a szónak abban az értelmében, ahogy mondjuk ma gondolunk rájuk, de mégiscsak az első olyan háború, vagy majdnem az első háború komolyan nagy számban vetnek be repülőgépeket, például földi célpontok elleni bombázásra. és aztán ennek persze a következményeit a II. Világháborúban sokkal nagyobb mértékben majd látjuk az európai, illetve a japán városoknak a szinte teljes elpusztításával.
Nem csak ennek a háborúnak, bármely háborúnak a taglalásakor mindig felmerül, hogy kik miért felelősek. Egyes államok, egyes résztvevők, egyes csapattestek, bizonyos civil csoportok, stb. És azt gondolom, hogy ezt a kört meg kellene tágértelemben világítanunk, mert mi Magyarországon nyilvánvaló az első világháború utáni Trianon szindróma miatt egy szűk felelősségi kört firtatunk állandóan, ez érthető, de hát körülöttünk különböző államok különbözőképpen érték meg. Folytassuk innen a beszélgetést.
Más részről. A második vendég
Kovács Őrs, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, nem először, szervusz Őrs.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
A történelem csak az utólagos elemzés számára válik érthetővé, logikussá, előre nem lehet tudni. Ugye azt kérdeztem Tamástól itt az elején, vagy vetettem fel az első beszélgetésünk végén, hogy ki a felelős, de miért ki a felelős? Nyilván egy idevezető szál, hogy egyszer csak kirobban egy háború, ami az utolsó pillanatig megjósolhatatlan, hogy igen vagy nem, nem tudom. De utólag milyen felelősséget lehet megállapítani? Azért mondtam, hogy mi rugaszkodjunk el most Trianontól, mert ez egy másik téma, oda is el fogunk jutni. De itt egy globális háborúról van szó.
És a felelősség kérdése is ilyen értelemben természetesen globális lesz. Tehát, és hogyha ugye a szarajevói merényletet itt említettük, mint a szikráját ennek az egész háború kirobbanásának, hát valójában azért itt egy kicsit a korábbi évekre nyúlik vissza a történet. Ahogy itt Tamás már erre bemutatta a szövetségi rendszereket, itt a 10-es évekre gyakorlatilag egy olyan helyzet kezdett kialakulni, hogy minden szövetségi rendszer vezető államaiban, akik egyáltalán katonai lehetőségben gondolkodtak, egy ilyen offenzíva kultusz alakult ki. Tehát mindenkinek az volt a mániája, hogy megelőző csapást kell mérni a másikra, amíg lehet, mielőtt az vissza tudna vágni. Tehát ez nem csak arra vonatkozott, hogy a németek el akarják kerülni feltétlenül a két frontos háborút, hanem úgy általában véve ez a hangulat volt jellemző, és mindenki támadó hadműveletekben gondolkodott, és egy viszonylag rövid kimenetelű háborúban. Tehát a kortársak számára volt a legnagyobb meglepetés, hogy ez egy 5 évig elhúzódó, borzalmas vérengzésbe torkoló háború lett. Tehát erre senki nem számított akkor, amikor ez az egész elindult, és keresték tulajdonképpen a megfelelő időpontot, már a 10-es években arra nézve, hogy hogyan és miként robbantható ki ez a háború. Ugye az antant hatalmak megpróbálták bekeríteni a központi hatalmakat, tehát ugye erről szólt a balkáni háborúknak a sora 12-13-ban, ahol semmi más nem történt, mint Törökországot szépen fokozatosan kiszorítjuk Európából annak érdekében, hogy a központi hatalmak köré egy olyan gyűrű jöjjön létre, amely inkább az antant országokkal szövetséges vagy szimpatizás, és ehhez nyilvánvalóan az oroszok és a románok, szerbek viszonyát kellett valamilyen módon nekik elősegíteni, hogy ez diplomáciailag működőképes legyen, legyen, ne feltétlenül ne forduljanak egymás ellen, és öröm volt, ha az olaszok ebbe bónuszban még bevonhatóak lesznek. Tehát itt ugye ez volt ugye az egyik irány, és ugye a németek jól felismerték szerintem azt, hogy ezzel a veszéllyel számolniuk kell, hogy az angolokat mindvégig arra próbálták kényszeríteni, vagy abba az irányba próbálták terelni, hogy egy lokális közép-európai háború legyen, maximum az oroszokkal legyen háború, és ők semlegesek maradjanak. Tehát Angliát ki kéne hagyni. Ezért a németek hajlandóak lettek volna, hogy egy gyarmati ajánlatokat tenni, elsősorban Afrikában, akár plusz területekről lemondva, meg minden egyéb. Tehát, de ez 1912-re gyakorlatilag már kiderült, hogy nem fog működni. Ugye amikor a Szazanovnak, ő volt az orosz külügyminiszter, ugye volt egy berlini útja, az angol, volt egy angliai útja, tehát itt ezeken ez világossá vált, hogy Anglia ezt a semleges álláspontot nem fogja képviselni, és a szarajevói merénylet után is ez derült ki abban a egy hónapban, ami ugye június 28 és július 28 között eltelt 1914-ben, hogy bizony a britek sokkal inkább magukévá tették az orosz interpretációját a szarajevói merényletnek, ami ugye arról szólt, hogy ez az egész, ezért Szerbia nem is felelős, a szerbeknek semmi köze hozzá, a valóság tudjuk, hogy nem ez, hiszen a szerb titkosszolgálat állt a merénylet megszervezése mögött, viszont az oroszok ugye azzal tudtak éket verni ebbe az egészbe, hogy azt hirdették, hogy ez csak ürügy a monarchiának, Szerbia lerohanására ez az egész dolog, és ugye a britek, akik kezdetben ezt elutasították, tehát aznap a merénylet napján, meg a merénylet napja után még két nappal is ezt az álláspontot elutasították, egy hónap múlva már elfogadták. Aha. Tehát, és innentől kezdve ugye az egész helyzet megint egy olyan háborúvá tudott csak eszkalálódni, amelyben minden nagy hatalmat ugye be fogunk léptetni és be fogunk vonni.
Itt én két kiegészítést tennék. Az egyik az picit két szempontot szerintem érdemes itt figyelmeni, ez a britek szempontját, másrészt meg a kisállamoknak a szempontját. Az egyik, tehát a briteknek a szempontja erre azért, tehát ugye erre bizonyos értelemben önző szempontjaik voltak. Szontos látni Nagy-Britanniának, Bosznia, Szerbia, Románia összességében most ez nagyon csúnya hangzik, de teljesen érdektelen.
Igen?
Ezek érdektelen helyek Nagy-Britannia számára, nekik India az fontos. Tehát mondjuk ez a kategória, ugye? Tehát ez egy világbirodalom. Na most, ami viszont fontos Nagy-Britanniának az az, hogy a Németország a századfordulótól kezdve elindít egy nagyon intenzív flotta programot. Tehát elkezdik felszerelni a német flottát, és elindul egy fegyverkezési verseny az angolok és a németek között. Na most az angolok megnyerik 1914-re, tehát hogy igazából a németek elveszítik ezt a fegyverkezési versenyt, de a hagyományos angol külpolitikának van néhány ilyen nagyon erős sarokköve nagyjából a 17. század óta. Az egyik ilyen, hogy a német alföldi államokat és azokat a kikötőket, azokat semmelyik nagyhatalom lehetőleg ne birtokolja. Na most ugye egy francia-német háború esetén, francia-német-orosz háború esetén, ugye félő, hogy a németek megnyerik ezt a háborút. Ott esetben, ha beavatkoznak Belgiumba, ugye ez volt a végső ügy az angoloknak tulajdonképpen, amiért ők beszálltak a háborúba, de ez bizonyos értelemben abban az értelemben őszinte ürügy volt, hogy neki tényleg fontos volt, hogy Belgium ne legyen német kézen, vagy a belga kikötők ne legyenek német kézen, hiszen ez az ő globális dominanciájukat hozza veszélybe. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon furcsa dominólánc van, hogy úgy tűnik, mintha itt Szerbia lenne a fontos, de a briteknek tulajdonképpen Belgium fontos, de ezek a dolgok összefüggnek, hiszen az orosz támogatás a Balkán miatt érdekes, stb. Stb. A másik, ami szerintem egy fontos szempont, hogy gyakran szoktunk úgy gondolni, hogy hát itt a nagy hatalmak csak idézőjelbe téve a játékosok, igen, és ugye, hogy ők irányítanak dolgokat. És ez egyébként nagyon sok szempontból így van, tehát, hogy ez a döntő szó, meg a döntő szerep az övüké, és a bizonyos értelemben a döntő felelősségek is sok esetben az övüké. De itt azért arról is szó van, hogy vannak olyan helyi aktorok, tehát olyan helyi szereplők, kis szereplők, és Szerbia, nyilván globális szinten egy kis szereplő, vagy Románia, vagy Olaszország, akiknek a 19. század második felében meginduló nagyon erős nacionalizmusuk. Persze mindenhol van, de ugye nekik van a területi igényeik, van egy nagyon erős nacionalista közvéleményük. Annak a nyomás ezeket a kis államokat mozgatja, és ott esetben tesznek olyasmit, ami a nagy hatalmakra nem érdekük, de végső soron végül belerántja őket egy háborúba, vagy belemozgatja őket egy háborúba. Tehát egy balkán háborúnak ugye a másik fontos szempontja az, hogy hát tulajdonképpen ez a balkáni országoknak egy ilyen nemzeti háborúja egymással szemben a nemzeti, és itt most ezt kicsit időzőben teszem.
Meg a balkáni nemzeti.
Igen. Hát igen. és
hogy mondjam, tehát az oszmán birodalom visszahúzódása után ekkor alakul.
Lényegében az első balkán háború az oszmánok ellen van, a második a túl nagy ellen. Lényegében, ha most nagyon leegyszerűsítjük ezt a dolgot, de ugye itt ezek a helyi szereplők is folyamatosan mozognak, és sokszor előfordul az, hogy bizonyos értelemben, hát ha nem is magukkal rántják a nagyhatalmakat, de reagálásra kényszerítik őket tulajdonképpen a nagyhatalmakat. Tehát, hogy az ő szerepüket sem lehet teljesen kivenni ebből az egyenletből.
És ugye a németekkel kapcsolatban, ugye itt a Tamás is mondott, hogy ez a nyugati országokhoz való viszony, ugye a németek a kétségbeesik, ugye a végén azt az ajánlatot fogják tulajdonképpen tenni, hogy ha csak az oroszok ellen hagyják őket háborúzni, akkor megígérik, hogy egy győzelem esetén nem fogják a francia, meg a belga, meg a nem tudom. Tehát, hogy a németek tisztában vannak ezzel egyébként, hogy neki kell a britek irányába ilyen típusú gesztust tenni. A megdöbbenés az, hogy ezt a britek el fogják utasítani már ekkor, nem lesz érdekük ebbe beleállni. Tehát ez az egyik. A másik meg az, hogy Németország tulajdonképpen azzal, hogy a szarajevói merénylet után az osztrák-magyar monarchiát felbátorítja bármilyen lépésre, ugye ez történik július elején, amikor július 5-én ugye Vilmos császár belső körével az osztrák küldöttség meghallgatása után az a döntés születik, hogy bármit megtehettek, és mi támogatni fogunk ebben a bármiben, akár az is benne, hogy diplomáciai eszközökkel, pénzzel lefizetitek a szerbeket, tök mindegy, de az is benne van, hogy ha háborút indítotok, akkor támogatunk. Tehát Németország mit csinál? A saját diplomáciai mozgásterét el lehet lehetetleníti. Tehát adott egy biankó csekket tulajdonképpen az osztrák-magyar kormányzatnak, és hozzáköti a saját külpolitikáját Ausztria-Magyarország külpolitikájához. Tehát ez a németek szempontjából ez nem volt egy túl szerencsés lépés, de ha ez nincsen, ugye akkor, ha a magyar szálra ugye ki akarunk térnek, ugye Tisza István meggyőzésének ez volt az áloga. Tehát Tisza, aki kezdetben ellenezte ugye az egész háborúsdit, a enélkül ő biztos, hogy nem is egyezett volna vele, és Tiszának ugye mi volt a sajátos érdeke, hogy megint a helyi aktorok, amire itt Tamás utalt, hogy ugye a román támadásnak a kivédése, amitől ő tartott egy ilyen Szerbia monarchia háború esetén, azt Tisza csak akkor látta kivédhetőnek, ha német támogatást fog kapni a monarchia a románokkal szemben, de Tisza azt is hozzátette ugye ezekben a leíratokban, itt, amit július 5-én őt ugye kihagyják ebből, ő később, tehát az ő, tehát itt nagyon érdekes, hogy amikor elmegy a Berlinbe az osztrák küldöttség, akkor ugye a Tisza levelezést, azt gyakorlatilag így félrepakolják, és csak 5-én érkeznek meg Tisza észrevételei az udvarban, mikor már túl vannak az egészen, aha, Berlinben, tehát hogy, és Tisza ott leírja, hogy valójában, ha egy kétfrontos, tehát egy francia háború is lesz, akkor már a német segítséget sem tartja elegendőnek ennek a helyzetnek a kezelésére. Tehát, hogy itt jól látható ez, hogy miért Közép-Európából fog elindulni nyilván itt a rengeteg helyi érdek, helyi ellentét, stb. És emellett ugye az oroszok és a németeknek a folyamatos harciassága ebben az időszakban, hiszen az oroszoknál már ki volt adva szinte 12-t, hogy a mozgósítás a hadüzenetet jelenti 12-től, ez érvényben van gyakorlatilag ugye ez
utasítás. Itt igazából csak három dolgot tennék hozzá röviden, hogy szerintem az egyik legszebb példa erre, hogy a gyengébb fél belehúzza az erősebbet a háborúba, ez pont a monarchia Németország viszonya, mert ugye a németek azért mennek ebbe, azért adják a Bianco csekket tulajdonképpen, mert attól rettegnek, ha most nem állunk a monarchia oldalára, akkor a monarchia majd nem lesz a szövetségesünk, és itt fogunk maradni egyedül az oroszok és a németek, vagy a franciák
között.
Tehát, hogy az egésznek van, ez pontosan
ez
egy ilyen...
folyamatos mérlegelés, hogy ha én ide állok, te oda, Csetanással szólva, bocsánat, de tényleg ez megy, hogy ugye felszínesen a mi tanulmányaink alapján azt mondjuk, hogy hát igen, mert a németek beletolták a monarchiát, de hát ez nem csak ennyi.
Ez nem csak ez kölcsönhatás.
Igen, kölcsönhatás, és amit Őrs Tiszáról, az ő meditálásáról mond, az megint árnyalja ezt a képet, hogy kinek mi volt az érdeke, meg a félelme.
És Tisza kapcsán akartam elmondani, hogy egyébként az is egy nagyon szép példa arra, hogy Tiszának a háborúval, vagy a háború belépésével való elindításával szembeni ellenállása, az tulajdonképpen ugye nem egy háború ellenes álláspont, szóval abban az értelemben, hogy Tisza nem gondolja, hogy a háború nem lenne egy jó megoldás a Balkánon, azt gondolja, hogy most nem jó megoldás a Balkánon, mert abból indul ki, hogy szerinte Németország az idővel majd erősebb lesz, tehát még várni kell pár évet, mire, hogy mondjam, jobb pozícióba kerülünk, és majd akkor kell kirobbantani ezt a háborút, mikor tök nagyon érdekes, hogy a német gondolkodáspont az ellenkező, hogy az oroszok lesznek erősebbek, ha most sokat várunk, mert hogy az 1905-6-os ugye forradalmi káoszból fölépülve, Oroszországnak van egy nagyon erős iparosítása, és hogy ezért előbb-utóbb már túl erősek lesznek, és csak egy egész fél mondat, itt szerintem nagyon jó, hogy említetted a, hogy itt ezt a mozgósítás kérdését, hogy ez egész ráadásul milyen nehéz eldönteni, a A.G.P. Taylornak, a angol történésznek a 60-as években van egy ezzel kapcsolatos írása, az a cím a könyvének, hogy nem is tudom, hogy war by timetables, tehát hogy tulajdonképpen a tézise az, hogy azért voltak beleszorítva ebbe a mozgósításba modern technológia miatt, mert hogy a vasúti mozgósítás elrendelése azt annyival előbb meg kellett tenni, hogy meg tudják szervezni a logisztikát, hogy kvázi időbe kiérjenek a csapatok a frontra, hogy nem lehetett túl sokat gondolkodni, hiszen ki kellett mondani, hogy jó, akkor megyünk a háborúba, mert hogyha a másik fél előbb juttatja ki a katonákat, akkor az első pillanatban elveszítjük a háborút. És ugye nyilván, hogy Oroszország méretű államban ez meg egy különös probléma, mert azért nem olyan sűrű a vasúthálózat, és nem olyan könnyű összeszedni. Igen, nem olyan könnyű összeszedni a szibériai ezredeket hirtelen, igen.
Ezek ilyen árnyalatok, amivel most megvilágítja Kovács Őrs, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa és Révész Tamás, a Hunren Történelem Tudományi Intézet tudományos munkatársa, akikkel beszélgetek erről. Mi az a titok, ez nem a történészeknek, talán inkább pszichológiai kérdés, a témaköre, hogy lelkes a lakosság mindenütt. Ilyen volt a hangulat Európában, hogy ennyire támogatólag menjünk a háborúba, hogy volt egy ilyen pszichózis, hogy valamit meg kell oldani, tele vagyunk feszültséggel, Balkán, németek, stb.
irány, a fegyvereket fogd és menjél? Apukám, kicsit harcolja, és majd utána gyere haza.
Magának a szarajevói merényletnek szerintem érdekes a fogadtatása ebből a szempontból. Ugye ez óriási visszhangot váltott ki mindenütt, de már maga a megnevezés, hogy szarajevói merénylet, a Kennedy gyilkosságot, nem, nagyon ritkán hívjuk Dallas-i merényletnek.
Nem,
vajon miért? Mert Ferenc Ferdinand egy rendkívül népszerűtlen szereplője volt a közéletnek. Nem, őt nem annyira kedvelték, úgy általában még a monarchián belül sem feltétlenül, nem hogy kívül. Tehát egy ilyen értelemben ugyan az elnevezés is talán utal erre, hogy miért szarajevóinak nevezzük, és a Kennedy gyilkosságot mi nem nevezzük gyakrabban dallasi merényletnek. Talán ugye ez a személyes szál is benne van ebbe, de ugye mindenki számára a merényletnek a jelentőség az politikailag nyilvánvaló, hogy következményekkel fog járni. Ugye Ferenc Ferdinand egyébként azok közé, a politikusok közé tartozott, akik a monarchiának, a nemzetiségekkel való viszonyát újra szabta volna, egy picit más módon megújította volna a Ferenc Józsefi rendszert. Tehát pont nem arról szólt volna a dolog, hogy ő a nemzetiségeknek a további elnyomásába vagy homogenizálásába lett volna feltétlenül érdekelt. De ugye a magyaroknál, vagy az olaszoknál, vagy a monarchián belül olaszoknál, meg a olaszoknál, akik kívül vannak a monarchián, meg a magyarok körében is pont emiatt mondjuk Ferenc Ferdinándot hivatalosan siratják, de azért olyan nagy könycseppeket nem biztos, hogy elhullajtanak iránta. És hogy csak hogy néhány dolgot így kiemeljek, hogy például a Poincaré francia elnök a merénylet napján a Longchamp-i Grand Prix-t tekintette meg a diplomáciai testületek tagjaival, és ott éri őket a merényletnek a híre. Ki az egyetlen, aki abba hagyja a Grand Prix megtekintését? A monarchia nagykövete, ő az egyetlen, aki föláll és távozik, az összes többi azokat kellemesen szórakoznak tovább. Tehát nem rázta meg, úgymond, ha emberileg vizsgáljuk ugye ezt a dolgot, tehát ez pont erre jó mutatvány, hogy ez nem volt feltétlenül szempont. Az oroszok esetében ugye ott teljesen más a helyzet, arról említettem, hogy ők ennek azonnal abba az irányba akarták az egészet mozdítani, hogy a monarchia Szerbia elleni lépését ellehetetlenítsék, a monarchiát rossz színbe tüntessék föl, hogyha netán háború lesz, és ugye akkor ennek az egésznek az ürügyét megtekintsék. Az átlag ember számára sem gondolta ezt szerintem senki akkor, hogy ebből, hogy egy merénylet, és megölték a trónikus, hogy ebből egy ilyen méretű háború fog kibontakozni. Tehát nem gondolom, hogy ezért rögtön utána mindenki szaladt, hogy ragadjunk fegyvert, és szaladjunk neki ennek, vagy annak az országnak.
Igen, csak arra gondoltam, hogy egy hónap telik el a merénylet és a háború beindítása, kirobbanása között, és ez egy hónap alatt elég sok minden változik.
Mert... Igen.
Én szerintem nagyon érdekes ez a háborús lelkesedés kérdése. Az elmúlt, főleg itt a 100 éves évforduló kapcsán elég sok tanulmány foglalkozott azzal, főleg nyugat-európai országokban, hogy hogyan nézett ki ez a háborús lelkesedés. És nagyjából arra jutottak, hogy ez egy nagyon erősen réteg jelenség volt, amit a sajtó rendkívül felerősített. Tehát a városi középosztálynak egy része, főleg a hogy mondjam, nacionalista, vagy nacionalista egyesületeknek a tagjai már létezett valamiféle lelkesedés, vagy háborús lelkesedés. Részben a 19. századi ilyen nemzeti oktatásnak valamennyire a következménye, hogy a háború azért alapvetően egy hát ezt tudásos, hogy glorifikálva volt, de hogy legalábbis mint egy ilyen elfogadható eszköze volt a dolgok elintézésének, illetve annak a ténynek köszönhetően, hogy Európában nincs komoly háború 1871 óta, tehát nincs személyes tapasztalat arról, hogy milyen véres egy háború. De valójában a lakosság döntő többsége mindegyik országban nem volt lelkes különösebben. A parasztságnak a reakcióját nézték meg Franciaországban, Bajorországban, de egyébként ez azt mondja, monarchiára is igaz. Alapvetően a félelem, bizonytalanság és a nem tetszés volt a reakció. Elsőben azért ugye nyárról van szó, ez zaratás időszaka.
Igen.
És ugye ha mozgósítanak, akkor elviszik a férfiakat.
Pont.
Tehát ez egyáltalán nem... Tehát az a lelkesedés kép, ami kialakult, az inkább egyébként a két világháború közötti részben az irodalomnak, szép irodalomnak a terméke, részben ugye ez arra szolgál kvázi, hogy ellenpontozza ez a lelkesedés és aztán a kiábrándulás gondolata, de hogy valójában ez a fajta öröm, vagy ilyen háborús felbuzdulás nem volt jellemző, igazán széles testtani.
Tulajdonképpen visszafelé szépíti meg az ember, vagy pedig engem az vezet félre, hogy van itt egy kérdés, ezt többen feltették az évforduló kapcsán,
Mi például mi a fenét ünnepeltünk a 110 éves évfordulón, miközben a legnagyobb vesztesek vagyunk. De milyen pszichózis ez? Milyen érdekes, nem? De Magyarországon különböző csoportok tulajdonképpen ünnepelgettek, és a háborúnak van egy kultusza. A persze, az áldozati kultusz érthető, hát hiszen minden faluban, minden településen ott van a háborús hősöknek az emlékműve, már az, hogy hősök vagyunk, miközben mit csináltunk, szóval nyilván ez egy kultusz kérdése, de mit ünnepeltünk? Hát Magyarország csak veszített mindenben.
Hát ez inkább szerintem azért emlékezett, mint ünnep, és én azt gondolom, hogy pont amiket mondtál, Péter, hogy minden településen ott vannak az áldozatok.
Igen, mert azért ez még három emberöltön belül vagyunk, tehát persze, még ott van a családi és emlék, még fotó is
én
van.
Én pont ezt olykor szerettem volna kiemelni, szerintem nagyon sok helyen megvan még a személyes érintettség, igen, a családi kontinuitás, még esetleg a unokák is a nagypapának a elszólásaiból valamire emlékeznek, vagy a nagypapa el tudja mondani, hogy az ő apja mit csinált, igen, ebben a háborúban. Igen. Tehát, hogy még itt van személyes, uh-huh, szál, és pont ezért most én mindig azt gondolom, hogy ez a háború elsősorban, és Tamás is utalt, hogy amikor arról beszélt, hogy bekerítették ugye a központi hatalmakat a tengeren, hogy ez a háború valójában nem a csatatéren dőlt el, hanem ezeken az utánpótlási kérdéseken, uh-huh, hogy ki bírta tovább nyersanyaggal, emberanyaggal, stb. Tehát magyarán mondva teljesen mindegy, hogy francia oldalon, német oldalon, magyar vagy román katonán van szó. Én a katonát itt elsősorban áldozatnak tartom, olyan áldozatnak, aki parancsot teljesített, oda volt vezényelve, és egy doberdói sziklánot szenvedett, nem tudom én, hány hat ütközetbe mondjuk, ugye 11 év, volt egy csomó isonzói csata, de Doberdónak csak hatot, tehát ugye, hogy ott szenvedett egy sziklaverembe, és próbálta túlélni ezt az egészet valamilyen módon, tehát hogy ezekre az emberekre így személyes sorsokként emlékezünk, és azt gondolom, hogy előttük fejet hajtunk, szerintem a legméltóságteljesebb és legtisztességesebb dolog volt, hiszen ő mit tehetett arról, hogy oda lett téve arra a sziklára, és neki ott harcolni kellett a tűzőnapon, a hóba, az esőbe, a sárba. Tehát, hogy az emberi sors szempontjából én azt gondolom, hogy nagyon megrendítőek ezek a helyzetek, de itt, tehát az, hogy itt mit csináltuk volna, nem tudom, hogy mit csináltuk el, szerintem nem mit csináltuk, hanem ez az egész, ez egy borzalmas és kiszámíthatatlan, tehát amikor elindult, egy kiszámíthatatlan kimenetelű történet volt.
Én szerintem a másik, amit fontos látni, az első világháború, amiben unikális volt, demokratizálta magát a háborút is, de a háborúról való emlékezést is. Tehát, hogyha az ember végig gondolja, hogy melyik háborúkról vannak emlékművek, akkor azt látja, mondjuk Magyarországot vegyük, hogy hát van egy 248-as emlékmű, de azok azért vagy ami nagyon-nagyon fontos helyen vannak, vagy ami nagyon fontos embernek szólnak kvázi, tehát Petőfi Sándornak mondjuk a Segesvári csatatéren. De amit az első világháború előtt állítottak. De az első világháború után az emlékezés az egész társadalomra kiterjedt. Most ez részben persze fölülről volt koordinálva valamilyen módon, tehát hogy nem véletlenül néznek ki ugyanúgy a háborús emlékek Magyarországon, mert ezek mintatípus alapján, nagyrészt mintatípus alapján csinálták meg, tehát volt nem tudom, 10 emberből választottak a települések, hogy akkor mi ilyet szeretnénk. De ez nem vonja el azt a tényt, hogy ezek a különböző helyi közösségek saját maguk gyászolták meg a saját halottaikat, és ez egy unikális első esemény volt. Tehát valójában ennek a háborúnak az emlékezete Magyarországon, Angliában, Franciaországban, Németországban egy kicsit kevésbé, meg Oroszországban is a történelmi okokra fogva, de mindesetre Európa a legtöbb országában egy demokratikus szónak abban az értelemben, hogy az egész társadalomra kiterjedő emlékezet, és tulajdonképpen első ebben a tekintetben, és ezért azt gondolom, hogy nem, tehát érthető az, hogy ennek az emlékezete tovább tart, hiszen ez nem csak egy az állam által, vagy mondjuk egy rezsim által kezdett emlékezet, hogy akkor emlékezünk az októberi szocialista forradalomra, de ha véget ér az a rezsim, akkor már nem emlékezünk az októberi szocialista forradalomra, hanem ez egy ennél szélesebb alapokon nyugvó dolog. És nyilván itt ugye az áldozatokra való emlékezés dominál, ami szerintem is helyes, és alapvetően ez a jó irány. Egyetlen egy kérdések merülnek föl ezzel kapcsolatban, legalábbis számomra néha az emlékezés kapcsán, hogy ezek néha hajlamosak elfedni azt a tényt, hogy a katona természetesen áldozat, de nagyon gyakran egyben elkövető is. Tehát, de ez érthető, tehát világos, mindenkinek, nekem is volt családtagjaim, volt, aki harcolt, volt, aki elhunyt a háborúba. De hogy alapvetően nyilván ha azt mondanám, hogy ami hiányzik valamennyire mondjuk a Közép-Európa és nem csak a magyar emlékezésből, az inkább ez, az erre való valamilyen szintű reflexió, hogy itt valóban a katonák szenvedtek, de voltak olyan katonák, akik pedig elég komoly bűnöket és háborús bűnöket követtek el.
Mert ez együtt jár egy háborús helyzettel, hogy ki hogyan reagál egyénileg, és mit él meg belőle, és hogyan él meg, de itt azt gondolkodtam közben, hogy ha már egyes emberekről, mint egy katonáról van szó, hogy pont ők voltak azok tömegével szerintem, nem cáfoljátok meg, ha másképp gondoljátok, akiknek igazából fogalmuk nem volt, hogy miért harcolnak. Hát ez egy annyira összetett dolog volt, ez a háború. Mi ki? Milyen érdekek alapján megyünk egymásnak? Ezek a birodalmi helyezkedések, mérlegelése, ezek nem jutnak el az egyszerű katonához, talán még a tisztekhez sem, hiszen tudom, ha parancs van, menni kell. De miért csináljuk? Tehát azért... Ez ebből a szempontból is elég egyedi, nem?
Hát ez már a modern propagandának a terméke tulajdonképpen, aha, hogy ebbe teljesen igazad van, szerintem se jut el az átlag katonához se.
Tehát őt, miért vagyok én is azonnál?
Miért vagyok én ott? Mit kell nekem? Mit keresek én ott?
Francnak kell nekem, -40-ben
viszont itt ugye nyilván, amikor a sorozás ment, vagy a toborzás ment, aha, akkor ugye valamilyen propagandát előállítottak annak érdekében, hogy lelkesedést teremtsenek, generáljanak mesterségesen azért a célért, amit az állam vezetői, akik valamennyit ebből fogtak, nem biztos, hogy mindegyik mindig mindent fogott, vagy nem biztos, hogy jól fogta meg egyébként a dolgot, de ugye a szerencsétlen katonákat ugye ennek érdekében helyezgették akár az orosz-keleti frontra, és akkor ugye emlékszünk ilyenekre, hogy a limanovai ütközetről ugye van ilyen fénykép, hogy Budapesten a gyerekek a homokozóból a limanovai erődöt építették föl, és ugye hát ez a propaganda, már a korabeli propaganda, és ugye ezzel keltjük azokat az érzéseket, hiszen az érzelemre való hatás kellett ahhoz, hogy a katonákat, az országot benne tud tartani a háborúba, hogy a lelkesedés fent tud tartani, hogy legyen, aki oda megy, legyen ember, akit találsz, és ki tudod vezényelni akár Isonzóhoz, akár az orosz frontra. Tehát, hogy ez egyértelműen a propaganda, és ebbe teljesen igazad, hiszen az átlag katonának nem volt ilyen jellegű ismerete arról, hogy egyébként ezt miért csinálja, és ugye az első világháborúként ugye humánusabb háború volt jóval, mint a második, hiszen ha csak arra gondolok, hogy a hadifoglyokkal hogyan bántak, aha, az esetek többségében. Tehát például Magyarországon is a hadifoglyokat behozták az Alföldre, és akkor ottan kijelöltek falvakat, ahol ott dolgozgattak, stb. Az én nagyapám az első világháború hadifoglyó volt tisztként, és megvan az, ahogy leírta a saját élményeit, hogy őt a Kaukázuson túli vidékekre elvitték, és ott ugye tisztként a városba, tiszti becsületszavára szabadon éldegél, lehetett, nem kellett. Tehát, hogy nem ez volt, hogy egy cellába kuksoltunk, aztán főleg nem gázkamrába, tehát, hogy nem ezt kell elképzelni, tehát, hogy ilyen értelemben is azért a dolog talán jóval humánusabb volt, azért ne felejtsük, hogy a hátországokat ez a háború még fizikálisan kevésbé érintette, vagy érte, mint a frontvonalat, vagy mint a második világháború, ahol aztán nincs frontvonal, hanem gyakorlatilag mindenki érintett lesz, mert fejére esik egy bomba.
Így igaz. Teljesen egyetértek, és szerintem ez a másik egyébként fontos ilyen többé-kevésbé elsősége ennek a háborúnak, a propagandának az egész elképesztő méretű, vagy a korábbihoz képest elképesztő méretű használata. Nyilván ez összefügg szerintem az egyik legfontosabb dologgal, ugye az írni-olvasni tudás elterjedésével. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk Angliában nagyon erős a propaganda, Franciaországban, meg Németországban, ahol az emberek többsége tud már írni-olvasni ebben a pillanatban, vagy nagyon-nagyon döntő többsége. És szerintem van azért, és abszolút igaz, tehát a propaganda és az ezzel kapcsolatos meggyőzés az szerintem az egyik szempont. A másik, amit szerintem érdemes figyelembe venni, és ezzel kapcsolatban vannak ilyen katonai szociológiai tanulmányok, amiket egyébként a második világháború kapcsán készítettek, tulajdonképpen azt vizsgálták, hogy lehet az, hogy a második világháborúban a Wehrmacht az utolsó pillanatig harcol. Mi ennek az oka, hogy azok a katonák még Berlint is védik, már teljesen reménytelen minden. És arra jutottak, hogy a harctéren a katona az döntő többségében nem nagy célokért harcol, nem a nem tudom, hazáért, nemzetért, területért, stb., hanem a bajtársaiért elsősorban, tehát a túlélést és a bajtársaiért, és a bajtási közösségek azok tartják meg tulajdonképpen a harci morált, amiben nem azt kell gondolni, hogy akkor mindenki hű, de lelkes azért az egész dologért, de hogy kimegy a géppuska mögé, mert saját magának is ez az érdeke, de a bajtársait is védi ezzel együtt, és amíg ezek a közösségek valamennyire képesek megmaradni, amíg a tisztek helyben tudják vezetni a katonáikat, amíg mondjuk van elég élelmiszer egyáltalán nekik, amiket biztosítani tudnak, addig ezek a közösségek valamennyire megmaradnak, és ez sok szempontból magyarázhatja azt, hogy valóban hát ilyen teljesen absztrakt célokért a nem tudom, alföldi gyalogezredek a Doberdón miért védik Triestet, amit nyilván teljesen szürreálisnak hangzik egy mai, főleg egy ilyen nemzeti szempontú fejjel. De hogyha azt mondjuk, hogy ő a saját gyalogezredébe vonult be, ahova már a nagyapja is bevonult, ahol a saját bajtársai voltak, ahol az ismerős tisztek voltak, ahol egyébként a korabeli társadalomban a tekintély meg a tekintélyhez való viszony egész más volt, mint ma. Tehát, hogy nyilván, hogyha azt mondták, hogy meg a kötelességhez, hogyha azt mondta a tisztúr, hogy most akkor ez kell, akkor
ez kell. Akkor nyilván ott nem volt persze.
Tehát, hogy az ehhez való viszony azért magyaráz nagyon sok mindent azzal kapcsolatban, hogy valóban miért bírják ezt ilyen sokáig a fronton, és valóban a propagandának a hatását, és annak a jelentőségét tényleg egyszerűen nem lehet alábecsülni, ami az első világban elindul, és tulajdonképpen azóta is ugye a propaganda háború, az a háborúnak a szerves részévé válik.
És nem háborús legenda, hogy az olasz fronton, ahol már beásták magukat, és nem tudom, hónapokon keresztül se előre, se hátra, hogy támadás szünetekben olasz és magyar katonák kártyáztak. És aztán jött a parancs a lövésre, mindenki visszavonult a saját lövészárkába, és ment, folytatódott a háború, szóval tényleg egészen abszurd helyzete. Na, a hátralévő időben viszont nem lehet nem beszélni arról, hogy mi történt itt, egy új világrend alakult ki, kik a nyertesek, kik a vesztesek, ez megint magyar szempontból egészen traumatikus és különleges, nem csak a monarchia szétesése miatt, hanem a mi további Trianon utáni Magyarország szempontjából szükségszerű volt, és benne volt a háború feszültség csomagjában a nemzetiségek önállóságek törekvései, ez nyilván meghatározó és fontos volt, és a háború felerősítette ezt a szándékot, és a háború békeszerződése pedig megadja az államiságot a szlovákoknak, a lengyeleknek, Jugoszlávia az egy sok nemzetiségű, de mégiscsak egy új állam, ők a nyertesek?
Hát a valódi nyertes szerintem egyetlen nyertes volt ebbe a háborúba, ha így globálisan nézzük, az Egyesült Államok. Tehát valójában más győztesre nem nagyon mernék szavazni, vagy voksot tenni. Ugye az Egyesült Államok, hogy 1917-ben belép, gyakorlatilag deklaráltan a belső amerikai cél az a Nagy-Britannia legyőzése volt, aki egyébként szövetségesük, nem pedig ellenfelük, hiszen a brit világbirodalom helyére kívánt lépni ugye az Egyesült Államok, ugye a Wilson új amerikai politikai szemlélet, az éppen ezt tűzte ki, és ugye addig húzzák az amerikaiak a tényleges belépést, ameddig mindenki tökre elgyengül és kimerül, ugye csak 18-ban jelennek meg érdemben nagy számban amerikai csapatok az európai hadszintéren.
Miközben
17 áprilisától hivatalosan ugye az Egyesült Államok hadviselő fél volt, na de eddigre azok a kölcsönök, amiket ők befektettek a háborúba támogatandó az Antantot, akár már veszélybe is kerültek, hiszen a szárazföldi hadszintéren, ahogy mondta Tamás, hogy paritás volt, vagy akár még egy picit talán a németek időnként fölénybe is tudtak kerülni, tehát hogy akár veszélyeztetve érezték ezeket a kitettőkéket, és ugye az Egyesült Államok az, akinek a végén ugye mindenki eladósodott, ebből kifőleg az amerikaiak, ha a Wilsoni pontokat egy picit is megvizsgáljuk, ugye az első 4-5 pont az valójában az amerikai globális érdekeknek a lefektetése, a szabadkereskedelemtől a vámövezeteken át minden, sok minden hajózás, stb., hiszen ez arról szólt, hogy a brit gyarmatbirodalom megnyílik az Egyesült Államok előtt, mind nyersanyagforrásként, mind piacként, tehát szépen ugye helyükre lehet pályázni és belépni, tehát itt ez egy, a németek legyőzése azért volt szükségszerű, mert ha németek nyernek netán ebbe a háborúba, akkor ez mindebből, ezekből az amerikai terekből semmi nem fog megvalósulni, mert a németek lehet, hogy akkor lenyúlják a brit gyarmatbirodalmat, és akkor nekik nem marad úgymond semmi. És ugye az Egyesült Államok az, ahol egy puskalövés nem dördül el ugye az ő területén, tehát ő át tudott állni arra, hogy mozgósít, fegyvereket tud gyártani, és a többi üzletet tudott ebből csinálni, és nagyon ügyesen a saját politikai céljait meg tudta valósítani. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy ha nyertest kell megnevezni, akkor valójában én az Egyesült Államokat nevezném meg nyertesnek, és ilyen szempontból az Antan tagjait sem feltétlenül gondolom győztesének ennek ában. A Közép-Európa az megint egy másik kérdés, hát az már ugye kisebbe.
Azt hiszem, én kerülök a nagyhatalmak védője szerepébe most itt, tehát az angolokat védtem egy kicsit, most védem az amerikaiakat. Én egyetértek teljesen, tehát hogyha ha hosszú távon, nyilván mindig nehéz kérdés, ugye, hogy a történelem melyik pontján állunk meg, hogy azon a ponton kit tekintünk győztesnek, de én is azt gondolom, hogy ha hosszú távon nézzük globálisan, akkor a háborúból az Egyesült Államok abban az értelemben jött ki a legjobban, hogy a globális hatalmi tényezővé vált, ami előtte nem igazából volt, vagy legalábbis nagyon kérdőjelekkel volt, ezután egyértelműen azzá vált. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül volt így tudatos politikának az eredménye, tehát hogy ez egy vagy egy előre eltervezett terv része, tehát hogy az Egyesült Államoknak valóban Nagy-Britannia a legfőbb vetétársa, egész egyszerűen, mert a tengerekért való viszály zajlik, de alapvetően egyrészt az, hogy ilyen későn érnek oda a háborúba, tehát csak 18 az amerikai csapatok, az részben azért van, mert
ugye
az
amerikai hadsereg.
Igen, ugye a mai amerikai hadseregre gondolunk mindig, és azt vetítjük vissza, hogy hát ez valami nagyon erős dolog. Az amerikai hadsereg 1918-ban egy rendkívül gyenge haderő, tehát hogy a britek adnak nekik, és a franciák adnak nekik gépfegyvert, rohamsisakot, kiképzést. Ugye igazából az amerikai hadseregnek a tapasztalatai azok a mexikói, meg a spanyol amerikai háborúból vannak. Ugye ez azért a német hadsereggel nem összevethető kihívás. És igazából a fronton egyébként a jelenlétüknek morálisan nagyon nagy szerepe van, de úgy igazán gyakorlatilag a németeket végül azért a részben a franciák, nagy részben az angol és a gyarmati csapatok verik meg szó szerint a fronton, tehát az ember, aki ott lő. És tehát ebből a szempontból ez nagyon más, mint a második világháborúról, valóban a nyugati fronton egyértelműen az Egyesült Államok a domináns hadviselőfél. És ugye Amerika aztán visszavonult, tehát ugye azért az Amerika globális hatalmi dominanciája a két világháború között még egyáltalán nem érvényesült, tehát tulajdonképpen Nagy-Britannia megőrzi a globális hatalmát, de hát azért az már egy jóval gyöngébb globális hatalom, mint előtte. És nyilván még azért a győztesek között mondjuk azért lehet említeni mondjuk Belgiumot, ami ugye nem válik egy kvázi német szatellitállam, ami valószínűleg vált volna, és természetesen ugye a közép-európai államokat, tehát ugye Lengyelországnak ugye kvázi az újraegyesülése megtörténik. Szerbia ugye magát az egyik legnagyobb győztesnek tartja. Ugye ők úgyis számolnak, hogy az első világháború 1912-ben, tehát az első Balkán-háborúba kezdik, és 18-ig tart. Tehát tulajdonképpen egy igen. története. Románia, ugye létrejön a nagy
egyesülés.
Tehát, hogy itt vannak különböző országok, amik ugye helyi szinten úgymond győztesnek könyvelhetik el magukat. De nyilvánvalóan valóban arról van szó, és teljesen egyetért a körse, hogy itt az Antant győztes országai közül Anglia és Franciaország is olyan szintű veszteségeket szenved, hogy Franciaország is van emberben, egészen döbbenetes számú francia katona hal meg a háborúban. Ne beszélj, hogy a pusztításról, ami az nagy részt az ő területükön van.
Párostól északra szinte minden elpusztult.
Így van, és ugye ez egy jelentős részben ipari terület, tehát... Ezeknek az elvesztését ezt tulajdonképpen azóta is részben nyugi a nyugi
kezelés. Tehát ilyen 9 millió katona és 5 millió polgári lakos csak a háborús ütközetek következtében veszítette az életét, ami egészen döbbenetes. Mennyire ássa meg a második világháborúnak a tűzfészkét az első világháború vége? A sérelmek, felelősségek, vesztességek, nyert nyeremények, nyertességek, nem egyensúlyi helyzetet hagynak hátra, hát ezt látjuk, ugye?
A kérdés azért nehéz, mert mi tudjuk, hogy mi történik.
De tudjuk, hogy mi történik.
Után. Igen, tehát, tudjuk. Hogy ilyen értelme, hogy nyilván adekvát lenne, és így kapcsiból lehetne azt mondani, hogy nagyon, de ha meg abból a vizsgál, tehát ugye történet érdemes azért úgy is kicsit vizsgálni, hogy képzeljük bele magunkat,
hogy ott vagyunk
abban az évben, mit gondolunk, hát tudjuk-e, hogy jövőre mi lesz. Én nem vagyok jós, tehát én nem mernék jósolni. Fogalmas, hogy az ukrán háborúban mi lesz jövőre. Tehát ugyanebben a szituációban voltak ők is szerintem. Tehát, hogy ilyen értelemben az akkori ember számára szerintem ez azért nem volt teljesen evidens, hogy ebből azonnal egy másik háború, hiszen az új világrendnek kialakultak a keretei, létrejön egy nemzetek szövetsége, amely papíron elben szavatolhatná ezt az új világrendet. Tehát próbáltak ugye a saját tudásuk szerinti biztosítékokat generálni. Tehát mi ma könnyen mondjuk, hogy milyen hülyeség volt, hogy a nemzetek szövetsége nem volt hadserege, mert ma az ESZ-nek van. Na de hát ehhez bizonyos történelmi tapasztalatokkal kellett rendelkezni, hogy a második világháború után ezt máshogy csinálják már az akkori politikai aktorok, vagy szereplők. Tehát itt én ezért mondom azt, hogy nem ennyire könnyű kérdés, mert ha csak így a mai tudásunkkal mondjuk, akkor persze azt mondjuk, hogy nagyon megásta, mert az lett belőle ami, és hogy mindenkinek voltak revansvágyai, meg volt mindenkinek revíziós törekvése, meg egy csomó ország szenvedett attól, hogy ellehetetlenült vagy gazdaságilag, vagy még területileg is, vagy népesedés szempontjából is ugye problémákkal küzdött, és ebben azt a megoldást látta, hogy csak így lehet helyreállítani a régi világot, hiszen a régi világ helyreállításáért törekedtek nyilván a vesztesek, hogy nekik ugye az volt a jobb álláspont, a győztesek meg ezt nem akarták föladni, tehát hogy ebből lesz egy összecsapás, ez evidensnek tűnik. Sokkal inkább itt én azt gondolom, hogy azok a kollektivista ideológiák, gondolok a kommunizmusra, a nácizmusra, amelyek a két háború között tulajdonképpen hatalomra jut, és ezek a kollektivista ideológiák lesznek azok, amelyek talán jobban megágyaztak ennek a második világháborúnak a saját agresszív gondolkodásmódjukkal, és nem elfogadva mondjuk a demokratikus nyugati világrendről alkotott, vagy emberképről alkotott gondolatot, és ezeknek a kihívása, ez sokkal inkább végigkövethető a 20. században, hiszen most egy látszólag ugye Hitler meg Stalin harcol a második világháborúban, de valójában a kollektivista ideológiák harcolnak az individualista vagy demokratikus rendszerekkel szemben, hiszen a második világháború folytatódik a hidegháborúban, ahol ugyanúgy egy kollektivista osztály alapon megkülönböztető, a másik egy faj alapon megkülönböztető kollektivista rendszer volt, amelyből az egyiket kiiktatja a második világháború, de a másik a nyakunkon marad, igen, és küzdünk tovább. Tehát én inkább ebből az irányból közelíteném ezt meg.
Valóban is azt gondolom, hogy nehéz, tehát hogy mondjam, a történész még jó helyzetben van, mert ugye utólag okos, és ez ugye egy szerencsés helyzet. Tehát vannak dolgok, amik egyértelműen benne voltak a levegőben. Egy példát mondanék rá, hogy milyen nehéz jósolni. Az első világháború végén a teljes osztrák politikai elit és részben közép-európa elit azt gondolja, hogy hát ez az Ausztria önmagában ez egy életképtelen állam, hát ennek semmi jövője nincsen. Most azért látjuk, egész jól elketyegnek, tehát vannak gondok, de azért úgy néz ki, elműködik a dolog. Tehát, hogy ezek a jóslatok, a nehéz mit kezdeni, ugye sokféle dolgot jósolnak, ami nem biztos, hogy mindig bejön, és ugye valami életképes megoldás lett, valami pedig nem. És hát itt pontosan itt a másik, amire ki akartam én is térni, hogy valóban itt ugye az első világháború lehet, hogy önmagában nem, de az ennek a háborúnak a hatásainak a nyomán kialakuló, és persze nem csak a háború miatt, tehát már a gyökerei megvannak előtte a nácizmusnak, a kommunizmusnak különösen, de hogy ezek felerősítenek olyan társadalmi feszültségeket, illetve olyan megoldási lehetőségeket, részben maga a háború, illetve részben a háború utáni káosz és összeomlás és forradalmak és az egész, ami kisebb háborúk, népirtások, amik aztán sok szempontból megágyaznak annak a lehetőségnek, hogy így meg lehet oldani politikailag dolgokat, ahogy aztán a második világháborúban látjuk, hogy 55 millió ember halála árán megpróbálnak megoldani dolgokat.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést Révész Tamásnak, a Hunrend Tudományi Intézet tudományos munkatársának, és Kovács Jössnek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának. Somfai Péter szerkesztő nevében is köszönöm a hallgatók figyelmét, és a nézőkét is, mert hát videón is vagyunk láthatók. Egy hét múlva folytatjuk, minden jót.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.